Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a 147-es számú ének van megjelölve. Nálam ez egy verszakos, nem tudom, hogy ez helyese. Fenn a csillagok felett írás. Szerepele ott fent, de a kivetítőn majd látjuk a... Hogy a? 147-es. Van, amelyik énekeskönyvben csak egy verszakos, azért jelzem, hogy akkor a másik kiadásban keressük a másik két verszakát, illetve a kivetítőt nézzük akkor.
Az Úr kegyelme betölti a földet, igéjével alkotta a mennyet. Újongjatok az Úrban, ti igazak, énekeljetek neki új éneket, mert az Úr igéje igaz, és csupa hűség minden cselekvése. Krisztus meghalt mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, te érted gondolataimat, mielőtt bűnvallásra nyitom számat. Nem is bizakodom semmi másban, mint a te bűnbocsátó kegyelmedben. Reád bízom magamat, cselekedjél velem irgalmat szerint, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Hadd meg, ó gyermek, drága szavát, nyisd meg a szíved, add magad át, édes a vége, mint neked áll. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Így a szavának nem taszít el, szívedre zott vár szíve közel, ő szeretettel karja ölel, jöjj csak, ó bűnös, jöjj! Ó, mi szép dicső lesz majd a nap, hogyha a lelkünk tiszta lesz szabad, s minket az égi hon befogad, itt vagyok Jézusnál.
Imádkozzunk. Mindenható Isten, aki egyszülött fiad megalázásával feltámadtál az elesett emberiségért, engedd, hogy híveid állandóan örvendezzenek abban a reménységben, hogy akiket megmentettél az örök haláltól, azok részesülnek az örök élet örömében. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet húsvét ünnepe utáni második vasárnapra kiírt, oltár előtti felolvasásra szánt igét, melyet megírva találunk a Péter első levelében, annak a második fejezetében, a 20. vers második részétől a 25. versig a következőképpen. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében, hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját. Amikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Amen. Eddig Isten igény. Áldjuk és magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglalnak helyet a testvérek. És most hónap első vasárnapja van, tehát a születésnapos testvéreket köszöntjük, de május hónap első vasárnapja van, tehát az édesanyákat, nagymamákat, dédmamákat is köszöntjük szeretettel, fogadják a testvérek a gyermekek köszöntését.
Szálljon rá, édes anyám, az Isten áldása. imádta a gyermekek köszöntését.
Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen a szolgálatot, a köszöntést. És az Úr áldja az édesanyákat, nagymamákat, dédmamákat, keresztanyukákat, meg a születésnapos testvéreket. Láttam, hogy valaki két ajándékot is bezsebelhetett most a születésnap és a anyáknapi alkalmából is. Az egyik születésnapos testvért szeretném megkérni, hogy néhány szót szóljon. Ne izguljanak a testvérek, ez előre megbeszélt dolog, hogy Ted akkor most jönne és néhány gondolatot mondaná a testvéreknek. Ugye ő önkéntesként szolgált itt a gyülekezetben néhány évvel ezelőtt, és most itt van újra közöttünk.
It's very good to be back here with everybody, especially on a Sunday morning to come for worship, which is I wanted to be here on a Sunday morning.
Nagyon jó itt lenni újra, és különösen ezen a vasárnap reggelen nagyon szeretett volna az Isten tiszteleten, szerettem volna az Isten tiszteleten itt lenni.
I think the last time I was here 5 years ago, when I was speaking with you, I was talking about the Christian idea of pilgrimage.
Tehát amikor legutóbb itt voltam, akkor arról beszéltem, hogy a keresztény gondolat világban, vagy keresztény gondolat szerint a vándorlás. Nem tudom, nem voltam itt, amikor pilgrimage.
Yeah. Pilgrimage, yeah. Yeah. So it's like when you go on a journey and you come back to the same place, but you come back a different person.
Igen, tehát most megmagyaráztam, hogy tehát amikor elmész valahova, és utána visszajössz ugyanarra a helyre, de már nem ugyanúgy, ahogyan elindultál.
And this journey will be the same because I am coming here and going back home, but I will come back a different person because my heart is very full from seeing everybody again.
Tehát ez a helyzet most ugyanolyan, hogy én idejöttem, de aztán megyek vissza, de aztán másként megyek vissza, mert most a szívem tele lesz azzal, hogy újra találkozhattam itt a testvérekkel.
The people in Good Exchange were asking me why I only stay for 4 days, and I told them that you only need 4 days to see what's going on in Good Exchange.
Tehát a Good Exchange-ra kérdezték, hogy miért csak 4 napig maradok ott, és azt mondta, hogy most csak 4 nap van erre, hogy lássa, hogy mi folyik ott Good Exchange-ra.
And when I was in Good Exchange, I was thinking about how many things change after 5 years.
És azt látom ott Görögszálláson, hogy 5 év múltán sok minden megváltozott.
And I was thinking about how windy it was when I was, the wind was very strong when I was out there.
És hogy mennyire szeles volt akkor, vagy mennyire szeles volt Görögszállás, mikor ott volt.
And I was thinking about how the wind is like the Holy Spirit, how even when many things are changing, how the Holy Spirit is always blowing through us.
Tehát ugye a szél az a Szent Lélek, aki fúj és megmozgatja az embereket.
So even though many things are changing, the Holy Spirit and God are staying the same.
Sok minden változik, de a Szent Lélek, az Isten az ugyanaz. Nem változik.
And just a little bit about what I'm doing now. When I returned back to America, I was working at a Lutheran university for 3 years, and now I'm attending. Now I'm a student at the lawyer school.
Mikor visszament 3 évig egy evangélikus egyetemen dolgozott, és most pedig ügyvédi tanulmányokat folytat.
But I'm very grateful for everybody who was here in this community who took good care of me for the year that I was here.
És nagyon hálás azért, hogy akik itt vannak és itt voltak akkor, amikor ő is itt volt, akkor gondot viseltek róla az alatt az egy év alatt.
Erős vár a mi Istenünk.
Erős. Our God is a strong fortress. Köszönjük szépen Tednek, és az Úr áldja az ő életét. God bless you on this pilgrimage, and we are thankful you are here again. Hálásak vagyunk, hogy újra itt lehet közöttünk. Akkor folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 72-es számú éneket főénekként az ige hirdetésre készülve. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai napra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a János írása szerinti evangélium 10. fejezetének első 6 versében a következőképpen. Bizony, bizony, mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolva és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára. A maga juhait pedig nevükön szólítja, és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, sokféle ember vesz körül bennünket, és sokféle szándékkal. Hogyha az autópályákon figyeljük a táblákat, akkor a parkolókban, a pihenőkben szokott lenni olyan tábla, hogy figyelem, Achtung, warning, és egy olyan kis kép van ott, hogy a gyanútlanul szereli valaki a kerekét, a defektes kerekét, és a másik oldalon pedig egy másik ember szépen benyúl a kocsijába, és viszi el a bőröngyét, viszi el a táskáját. Vigyázni kell, mert sokszor kihasználják az ember figyelmetlenségét, vagy az embernek a jó szándékát, naivitását, sokszor segítséget kérnek, és akkor megy az ember, hogy na akkor segítek, aztán közben kizsebelik, kirabolják. És persze ez nem kell autópályán utazni, meg autópálya pihenőbe menni. Sok más helyzetben is találkozik ezzel az ember. Nekem egyszerűen nagyon rossz élményem volt Budapesten a villamoson, amikor úgy olvasgattam a hátamon a táska, és egészen közel jött ott valaki. És láttam, hogy más is ott úgy helyezkedik, és úgy éreztem, hogy itt valami baj van. Akkor a hátamról a hasam elé vettem a táskát, hogy nehogy ott valaki kotorásszon, és odaszólt nekem ez az ember, hogy na akkor takarodjak, bocsánat, de így szólt, hogy arra befelé. Tehát meg elő volt készítve a terep, ki akarták volna szedni a táskámból, ami épp ott van, de észrevettem, és így nem sikerült a tervük. Vagy Lucfalván is, amikor ott laktunk, akkor bekopogtak egyszer, és jött egy férfi, és mondta, hogy hát ők a csatornát szeretnék tisztítani. Mármint a szennyvíz csatornát. És akkor nem értettem, hogy hát nekünk ez nem kell ez a szolgáltatás, de hogy ők kívül szeretnék azt a szakaszt tisztítani. És hát ez nagyon gyanús volt nekem, mondtam, hogy hát köszönjük szépen, ez nem annyira érdekel minket, de aztán rögtön hívtam a polgármestert, hogy tud-e ilyesmiről, nem tudott persze, és másokhoz is így mentek be, próbáltak ugye ilyen trükkel bejutni, aztán elvinni, amit csak lehet. Tehát sokféle ember, sokféle szándékkal akar beférkőzni az ember életébe, úgy, hogy javakhoz jusson, hogy kifossza, hogy kirabolja. És hát túl sok ilyen hírt hallunk, túl sok ilyen rossz tapasztalatunk van, és éppen ezért az emberekben van egy alapvető bizalmatlansága a másik felé. Hogyha jön valaki, vagy valaki hív telefonon ismeretlen, akkor már rögtön ott van bennünk, hogy ki ez, mit akar tőlem kiszedni, megszerezni. És ez nagyon rossz akkor, amikor az ember nem ilyen szándékkal akar közelíteni a másik felé, ugye lelkészként is, hogyha becsöngetek valahova, vagy megyek valakit meglátogatni, és akkor nem ismerős, mert ugye csak a gyerekét ismerem akár hittanról, és akkor látom, hogy méregetnek, hogy na hát ki ez, mit akar, minek jön, pénzt akar tőlem, vagy az időmet, az energiámat, vagy minek jön most ide. Nehezen tudják az emberek elképzelni azt, hogy hát nem tőlük akarok valamit, hanem hoznék valamit, vagy olyat kínálnék, ami jó nekik is, és megerősítheti őket, és hasznukra válhat. És hát persze kell az óvatosság, vigyázni kell, de az se jó, hogyha az ember teljesen bezárkózik. És nem nyit ajtót senkinek, nem veszi fel a telefont senkinek, nem hallgat senkire, mert így nem lehet élni. És persze egyébként nincs is olyan, hogy én úgy élek, hogy nem hallgatok senkire. Mert valakire egyébként hallgatok. És Jézus is ebben a példázatban ezt hozza elénk, hogy nem mindegy, hogy ki közelít hozzánk, és milyen módon, és nagyon nem mindegy, hogy kire hallgatok. Jézus sem hallgatja el azt, hogy hát figyelem, vannak trükkös tolvajok. Vigyázzatok. Ők nem az ajtón mennek be, nem a megfelelő rend szerint közelítenek hozzánk, nem nyíltan, egyenesen, hanem valamilyen hátsó szándékkal. És ahhoz, hogy ezt a képet megértsük, amit Jézus elénk tár, ahhoz egy kis magyarázatra szorul ez az egész, hiszen azért sokan vannak itt a testvérek közül, akik jártasak az állattenyésztésbe, vagy látták ezeket, hogy a juhokat hogy terelik, meg aklokba, meg stb. De azért ez már nincs ott előttünk annyira, mint Jézus idejében. Jézus egy olyan példát hozott, ami az embereknek a mindennapjaiban ott volt, minden nap látták ezeket az aklokat, nagyon jól tudták, hogy ez hogy működik. Ugye akkoriban a juhokat éjszakára, ha tehették, akkor beterelték egy ilyen akolba, ami vagy egy elkerített terület volt, vagy akár egy barlang is, ahova ugye az időjárási viszontagságok elől is elbújhattak az állatok. De több nyájat is egy akolba betereltek, és aztán amikor hívták ezeket a bárányokat, a saját pásztoraik, akkor a hangjukat felismerték, odaálltak ugye az ajtóba, megadták a jelet, vagy megmondták vagy mondták azt a szót, ami a bárányok számára jel volt, és már mentek is, már indultak is. és ki a saját pásztorához oda tudott szépen ballagni, és a nyájak újra együtt voltak a pásztoroknál. De persze voltak akkor is rossz akaratú emberek, akik hát nem érdekeltek a bárányok, hogy milyen állapotban vannak, vagy mire van azoknak szükségük. Egyedül a saját érdekeik voltak előttük, hogy megszerezzék azokat. Hogy megkaparintsák, hogy kihasználják, hogy levágják, hogy megnyúzzák, hogy a húsukat megegyék, hogy belőlük valamilyen hasznot szerezzenek. És hát kiknek mondja Jézus ezt a példázatot? Hogyha az előzményeket megnézzük, akkor ezt is láthatjuk. Az előző fejezetben, a 9. fejezetben arról olvashatunk, hogy Jézus egy vakon született embert meggyógyított. És ugye ez óriási dolog volt, hiszen ez egy messiási jel is egyben, hogy egy vakon született embernek megnyílik a szeme, újra láthat. Óriási dolog ez annak az embernek az életében, a családja életében, de egyébként pedig egész Izrael számára óriási dolog, mert ez azt jelentette, hogy nem akárki van ott jelen, hanem eljött a messiás. Eljött a szabadító, aki egyedül ezt meg tudja tenni. És a vallási vezetők, a farizeusok, azok ahelyett, hogy örültek volna ennek, és dicsőítették volna az Istent, hogy mi történt ezzel az emberrel, elkezdték ott szekírozni ezt a korábban még vak embert, elkezdték faggatni, el se hitték, hogy ő az a vak, oda hívatták a szüleit, őket is kérdezgették, hogy na hát tényleg az ő gyerekük, ők meg próbáltak óvatosak lenni, mert már akkor a farizeusok elhatározták, hogy aki messiásnak vallja Jézust, azt kiközösítik a közösségből, és ugye ez azt jelentette, hogy ellehetetlenül tulajdonképpen társadalmilag az az ember. És olyan jó olvasni, hogy ezt a korábban még vak embert ott faggatják, és ő milyen tisztán beszél Jézusról, és milyen bátran szól ezeknek a fenyegető embereknek. 24. verstől olvasom ezt a szakaszt. Oda hívták tehát másodszor is azt az embert, aki nemrég még vak volt, és ezt mondták neki. Dicsőítsd az Istent! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Ő így válaszolt. Hogy bűnöse? Nem tudom. Egyet tudok. Bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle. Mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő így válaszolt. Megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszitták, és ezt mondták. Te vagy az ő tanítványa. Mi Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten. De erről azt sem tudjuk, hogy honnan való. Az ember így válaszolt nekik. Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy Isten nem hallgat meg bűnösöket. De ha valaki istenfélő és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallott olyat senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki. Te mindenestül bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kiközösítették. Milyen bátran szólt, és milyen világosan ez az ember, aki megtapasztalta Jézus cselekedetét az ő életében, és aztán találkozik ismét Jézussal, és leborul előtte, és megvallja, hogy hisz ő benne, és Jézus pedig ezt mondja ott neki, hogy én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. És azt olvashatjuk utána, hogy meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle, talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. És erre mondja Jézus ezt a példázatot, hogy hallják ezek a farizeusok, hallják az ott lévő emberek, és tulajdonképpen nekik mondja, róluk mondja. És kinyilatkoztatja ezt a dolgot, mert amikor így kezd valamit Jézus, hogy bizony-bizony mondom nektek, akkor ez azt jelenti, hogy most egy nagyon-nagyon fontos dolgot mond, és nagyon fontos dolgot jelent ki nekik. Ez a bizony-bizony egyébként az eredetiben úgy hangzik, hogy ámen, ámen. Ugye ugyanaz a szó, amit mi imádságunk végén mondunk, hogy úgy legyen, hogy ez valamiféle bizonyosság. Hát Jézus is ezt mondja, hogy, Bizony, bizony, mondom nektek. Ezek az emberek vezetőként tetszelegnek, ott a zsidó nép élén, Isten népének az élén, és igazából vakok. Nem látják meg azt sem, hogy ott van az Isten közöttük, Jézus Krisztusban. És süketek arra, hogy hallják az Isten szavát, amikor beszél hozzájuk. És nekik, róluk szól Jézus ebben a példázatban, és tulajdonképpen azt mondja el, hogy ők azok a rablók. Ők azok a tolvajok, ők azok az idegenek, akik más úton akarnak közelíteni a juhok felé, és akikre a juhok nem hallgatnak. Hiszen őket nem érdekelte a nép. Hát látjuk itt ennél a születése óta vak embernél. Nem érdekelte őket, hogy ő meggyógyult a vakságából, a nyomorúságából, hanem őket egyedül az érdekelte, hogy velük mi lesz. Hogy legyen meg az ő támogatottságuk, maradjon meg az ő pozíciójuk, meglegyenek a szavazatok, legyen elég bevételük, legyen elég pénzük, tekintélyük. A farizeusokat ez érdekelte. És minden korban vannak ilyen vallási és világi vezetők, akik nem egyenes úton közelítenek a nyáj felé, hanem megpróbálják lehúzni, megnyírbálni, kihasználni, kizsigerelni az embereket. És lelki értelemben pedig ott van a sátán, aki ezt szeretné, kihasználni az embert a maga céljaira. És ő van tulajdonképpen minden egyes ilyen emberi rablás és lopás mögött is. Ő akarja megrövidíteni, megcsonkítani az embernek az életét, testét és lelkét. És már Ezékiel prófétán keresztül szólt az Úr Jézus születése előtt több mint 500 évvel, hogy intse az ilyen hozzáállású vezetőket, az ilyen pásztorokat. A 34. fejezetben olvashatunk erről, amikor azt mondja az Úr, így szólt hozzám az Úr igéje, emberfia, prófétálj Izrael pásztorairól. Prófétálj és mondd meg a pásztoroknak, így szól az én Uram az Úr. Jaj, Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették. Hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztoroknak? A tejet megittátok, a gyapjúval ruházkodtatok, a kövéreket levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek. A gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be, az eltévedtet nem tereltétek vissza, és az elveszettet nem kerestétek meg, hanem erőszakosan és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk. Szétszóródtak, mint akiknek nincs pásztoruk, mindenféle mezei vad eledele lettek. Úgy szétszóródtak, ott bolyongott nálam nyájam minden hegyen és minden magas halmon. Szétszóródott nyájam az egész föld színén, és nincs, aki utána eredjen, nincs, aki megkeresse. De akkor is szólt már az Úr arról is, hogy majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat, ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. És ez valósult meg itt Jézusban, hogy maga az Isten jött el az övéi közé, és látta, hogy az a nép olyan, mint a pásztor nélkül való nyáj, juhok. Szanaszét vannak szétszéledve, nincs vezetésük, és nincs értelme az életüknek. És ő megjelent, és ő az, aki az ajtón megy be, a pásztor, ebben a példázatban, amit Jézus mond. Ő egyenes úton jön az ő népéhez. Ugye voltak sokan, akik megjelentek, és azt mondták, hogy én vagyok a szabadító, én vagyok a messiás, én vagyok az, aki majd ennek a népnek békességet hozok el. Sok ilyen önjelölt messiás volt, aki nem úgy jött, ahogyan az Isten elkészítette a messiás útját. Viszont Jézus úgy jött, az ajtón jött be, ahogyan Isten ezt a prófétákon keresztül elmondta. Minden profécia ő benne teljesedett be. Ő a messiás, ő az a pásztor, akiben maga az Isten eljött. És most is ezen a nyílt, egyenes úton közelít az emberek felé, feltámadott úrként, nem ajtóstul ront az emberre, hanem zörget. Ugye azt olvashatjuk a Jelenések könyvében, a laodíceai gyülekezetnek iratja Jézus, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. És hogyha valaki meghallja a hangom, és kinyitja az ajtót, bemegyek hozzá, és vele vacsorálok. Közösségben leszek ő vele. És milyen jó ezt látni, hogy Jézus zörget, hogy Jézus szól, hogy Jézus nem erőlteti ránk önmagát. Tudja, hogy szükségünk van rá, de ő nem azt mondja, hogy na akkor itt vagyok, és te nem tehetsz semmit, hanem zörget és szól. És hogyan szól? Hát úgy, hogy halljuk az igét. Olvassuk a Bibliát, vagy hallgatjuk az ige hirdetéseket. Mert a hit az hallásból van. És akár itt istentiszteleten, akár otthon, ha olvasom a Bibliát, akár Bibliaórán, vagy akár, hogyha egy hívő emberrel beszélgetek, aki bizonyságot tesz, Isten dolgairól beszél nekem, akkor rajta keresztül tulajdonképpen maga az Isten akar hozzám szólni. És ez az első kérdés, hogy én mennyire teszem ki magam ennek, hogy az Isten szavát halljam, hogy minél többet halljam azt. Isten tiszteleten, Bibliaórán, más igei alkalmakon. Mert ez nagyon fontos, hogy ennek egyáltalán kitegyem magam. És persze nem elég hallani az igét. Jézus nagyon sokszor beszél erről, hogy vannak emberek, akik hallják az igét, de nem fogadják be. Nem engedik azt be az értelmükbe, a szívükbe. Van, aki hallja, de ahogy szokták mondani, hogy az egyik fülén be, aztán a másikon ki. Fontos, hogy azon elgondolkodjunk, hogy mi az, amit itt hallok. Mi ennek az értelme? Nemrég hallottam egy bizonyságtételt, hogy valaki eljutott egy gyülekezetbe, és elmondta, hogy hát semmit nem értett a dolgokból. Bibliát is próbálta olvasni, fogalma nem volt, hogy mit olvas, és elment ugyan ezekre az alkalmakra, bibliaórára, igehirdetésekre, istentiszteletekre, de nem értett semmit, és egyik bibliaórán megkérdezte a lelkész, hogy miről volt szó vasárnap az istentiszteleten. És hát ő úgy érezte magát, mint egy kisiskolás, akit feleltetni akarnak, de igazából nem tanult, és hogy mindjárt őt szólítják fel, akkor most mi lesz? És azt mondta, hogy na hát ilyet soha többet nem akar megélni. Onnantól kezdve vitte a füzetét az istentiszteletekre, és jegyzetelt. És elkezdett érteni dolgokat. Rájött, hogy hát ami itt elhangzik, az rólam szól. Az én életemről, meg ez érthető tulajdonképpen. És hát aztán hitre jutott ez az asszony ilyen módon. Tehát fontos ez, hogy gondolkodjunk azon, ami Isten igéjéből elhangzik. Mert Isten egyenes úton közelít felénk, nem akarja megkerülni a mi értelmünket. Ugye van sok ilyen praktika. A pszichológiában is használnak ilyen eszközöket, ugye ott van a hipnózis, mindenféle más módszer. Azt mondják, hogy kapcsold ki az agyadat, az értelmedet. Ne gondolkozz, csak az érzéseidre hagyatkozz, vagy csak úgy fogadd be azt, ami most elhangzik. Hát Isten nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy én beszélek veled. Értsd meg, hogy mit akarok neked mondani. Gondolkozz ezen. És érvek hangoznak el a Szentírásban, tények hangoznak el a Szentírásban, amin el lehet gondolkodni, amit tud az ember mérlegelni. És az az igazság, hogy még önmagában ez sem elég, hogy valaki az eszével, az értelmével megpróbálja összerakni mindazt, amit hall. Mert sok mindent megérthetünk az igéből ilyen módon, logikailag felépíthetünk, de igazából arra van szükségünk, hogy az ige az, ami szívünkbe kerüljön, ami énünknek a központjába, ami a mi akaratunkat, a mi érzelmünket, a mi értelmünket is egyébként irányítja. És erre szokták mondani azt, hogy a megtérés az, hogy ugye bejut az ember fülén az ige, bejut az ember értelmébe, és utána ez a rész, amit a lélek tud véghez vinni, a Szentlélek, hogy az ige bejut az én szívembe, és ott átformálja az én életemet, az én gondolkodásomat, az én szándékomat, és valósággá válik, cselekedetekké válik az, ami korábban csak elmélet volt az én életemben. És ha belegondolunk, ez nagyon furcsa helyzet, hogy ott vagyunk a mi magunk életével, sokféle nyomorúságával, bajával, rendezetlen dolgaival, bűnökkel megterhelten a múltból, a jelenben, bizonytalanságokkal, a jövővel kapcsolatban kilátástalansággal, és az Isten jön, ő közelít, ő keres, ő zörget, ő próbál meggyőzni, ő szól hozzánk, és az ember meg úgy lamentál, hogy hát tényleg igaz ez, meg tényleg tud az Isten segíteni, meg tényleg akkor be kellene őt engedni, meg errefelé kellene haladni. Pedig az Úr tudja, hogy mire van szükségünk. És ő szól, és hív, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok terhelve, akik megvagytok fáradva. És én megnyugvást adok nektek. Békességet adok nektek. Az én békességemet nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Higgyetek, bízzatok bennem, térjetek én hozzám. Szól az Úr, és bátorít, és hív bennünket. És van egy kis gyerekének, biztos sokan ismerik a testvérek, úgy hangzik ez az ének, hogy halld egy bárányt ismerek, szót fogadni nem szeret, pásztorától elfutott, rossz utakra így jutott. És ismerek egy ilyen bárányt, biztos a testvérek is hallottak már erről a híradásokból. 15 éve történt, hogy egy Shrek nevezetű bárány Új-Zélandon elkóborolt, elbújdokolt mindenféle helyeken, barlangokban, és 6 évig nem került elő. Igen ám, de ez a kos, ez egy olyan juh volt, amelyet a gyapjáért tenyésztenek. És hát egy ilyen juhnak általában, akit évente nyírnak, a 4-5 kilogramnyi gyapja nő, de hát ez a juh ugye 6 éven keresztül bújdokolt, meg elvándorolt, és annyira megnőtt a gyapja, hogy 27 kilót nyomott, amikor utána megnyírták. 27 kilós gyapjat hordozott. Mert úgy volt vele, hogy ő nem akar a pásztorral találkozni, majd ő ott egyedül el lesz a barlangokba, elbújdosik. És később egy még durvább eset volt, amikor Ausztráliában egy Chris nevezetű bárány néhány évvel ezelőtt hasonló helyzetbe került, csak ő még rosszabba, mert 40 kiló gyapjat hordozott, azt vágták le róla, el tudjuk képzelni, érdemes rákeresni az interneten, hogy néztek ki ezek a bárányok. Hát mozogni alig bírtak meg, hát főleg ott Új-Zéland, Ausztrália, iszonyatos hőség, hát gondoljunk bele, hogy ez mit jelenthetett ezeknek az állatoknak. Csoda, hogy túlélték, és hát ez az ének is úgy folytatódik, hogy halt, 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 a bárány én vagyok. Hát mi mennyi terhet cipelünk feleslegesen? Hol járunk mi ezen a téren? Azt gondoljuk mi is, hogy majd mi megoldjuk. Értek már bennünket sérelmek, bántalmak, majd mi megvédjük magunkat, nagygyapjat növesztünk, meg elbújdokolunk a barlangba. És akkor nem bánthatnak bennünket, nem ér bennünket sérelem, majd mi megoldjuk a mi problémáinkat. Elzárkózunk a többiektől, elzárkózunk az Istentől is. Annyit csalódtunk már az életben. De hát ilyen nincs, hogy valaki csak úgy elzárkózik mindentől, és nem éri semmi hatás, és nem hallgat senkire. Mert ha valaki valamit tesz, az valamiből következik. Sokan mondják azt, hogy hát én a magam gondolataira építek, vagy a magam érzéseire építek. De azt gondolom, hogy az én érzéseim, az én gondolataim, azok mindentől függetlenül léteznek ebben a világban. Hogy nem befolyásol engem a neveltetésem, a környezetem, a körülöttem élő emberek. Nem számolok azzal, hogy létezik a nagybetűs tolva és rabló, aki mindenféle kísértésekkel, mindenféle helyzetekkel befolyásolni akarja az én érzelmeimet, az én gondolataimat. Az ember azt gondolja, hogy tud ilyen életet élni, hogy na majd ő, önmagában. De hát akkor is hallgat valakire, hogyha így gondolkodik, és így el akar zárkozni ettől a világtól. És ott van előttünk a kérdés, hogy mi hallgattunk már a pásztorra? Beengedhettük már őt a mi életünkbe? És ha igen, akkor megint csak ott a kérdés, hogy mikor hallgattunk rá utoljára? Mikor jártunk nála utoljára akár egy ilyen nyírásra, vagy valamilyen más beavatkozásra? Mikor engedtük, hogy megvizsgáljon bennünket, hogy megtisztítson bennünket, hogy rendbe tegye a mi életünket? Most is van erre lehetőség. Itt van az úrvacsora lehetősége, amikor szintén ugyanerről van szó, hogy az Úr hív magához, hogy jöjjetek. Itt az én testem, itt az én vérem. Értetek, adtam önmagamat. És erről beszél Jézus egyébként itt ebben az ige szakaszban is a továbbiakban, hogy a jó pásztor az az életét adja a juhokért. A jó pásztor törődik a juhokkal. Nem arról van szó, hogy ki akarja őket használni, hogy az életüket akarja, hanem éppen, hogy ő adja az életét a juhokért. Ő áldozza önmagát azért, hogy a juhoknak megmaradjon az élete. És az Úr szeretne bennünket is vezetni. Követésre hív bennünket. Nem hajtani akar bennünket, hanem ahogyan az ottani pásztorok elől mentek, és mentek utánuk a bárányok, mentek utánuk a juhok. Mutatja az utat, és az ő követésére hív. Ismerős az ő hangja. Halljuk az ő hangját az ige hirdetésekben, a Biblián keresztül. Vagy még olyan idegen ez az egész nekünk. Valaki egyszer egy bizonyságtételben azt mondta, hogy az édesanyja mindig arra tanította, hogy idegenekkel ne álljon szóba. És hát ezért Jézussal sem kommunikált, mert hát számára idegen volt Jézus, és ezért nem beszélgetett vele, meg igazán nem hallgatott rá. De ugyanígy volt a farizeusok számára is idegen az ő hangja. Nem ismerték fel az ő hangját, nem értették meg az ő szavát. Tragikus dolog ez, hogy szól az Úr, és ők pedig elutasítják, nem értik. És hogyha számomra is idegen még az ő hangja, alig értem, hogy mit mond a Biblián keresztül, az ige hirdetéseken keresztül, akkor ne essek kétségbe, hanem akkor is, továbbra is tegyem ki magam az ige hallgatásának, és olvassam, és hallgassam, és közben megismerem őt. Megismerem a pásztort, megismerem az ő hangját, és megismerem az ő szándékát velem. És át tudja formálni az én életemet. És az Úr most is összeterelt bennünket erre a mai alkalomra, összeterelte a nyáját, és nem azért, hogy birkaként hallgassunk mindenféle szóra, hanem azért, hogy az ő szavára hallgassunk, az ő szavára figyeljünk, és engedelmeskedjünk annak, amit ő mond. Mert nem mindegy, hogy kire hallgatunk. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te jó pásztor vagy, és egyenes úton közelítesz hozzánk. Köszönjük, hogy te megszólítasz bennünket, te szeretnéd megértetni a te ígédet velünk, és lelked által szeretnéd a mi szívünkbe ültetni a te éltető szavadat. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor elrejtőzünk a magunk sérelmeibe, a magunk fájdalmaiba, csalódottságaiba. Bocsásd meg, hogy sokszor távol tartjuk magunkat a másiktól, a hívő testvértől, de sokszor a te szavad elől is elrejtőzünk. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjuk meghallani most is a te hangodat. És ami most is elhangzott, az hadd mozogjon továbbra is ott a mi szívünkben. És hadd tudjunk rád hallgatni, neked engedelmeskedni. Olyan nagy szükségünk van rád, Kérünk, hogy te cselekedj a mi életünkben. Amen. Hirdetni a testvéreknek az előttünk lévő alkalmakat. Jövő hét vasárnap a szokott rendben és időben lesz Isten tiszteletünk, illetve annyi különbséggel, hogy a GAS szószékcsere keretében Debrecenből Asztalos Rihárd lelkész testvérünk szolgál itt közöttünk, és erre az alkalomra GAS gyűjtést is rendezünk majd. Hirdetem, hogy hétfőn asszonykör lesz 5 órától, kedden pedig 5 órától énekkar, negyed héttől pedig bibliaóra lesz, szerdán 10 órától babamama klub, és pénteken pedig 5 órától ifjúsági és konfirmációi órát tartunk. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten temette el édesanyját Korpás Éva testvérünk. Az Úr békességét kérjük az ő életére, családja életére, és kérem is a testvéreket, hogy imádkozzunk érte, hordozzuk őket imádságban. Hirdetem, hogy a választói névjegyzéket kifüggesztettük a fali újságra, hogyha valakinek kérdése van ezzel kapcsolatban, vagy nincs rajta a listán, de szeretne oda felkerülni, akkor Flaskár Anett testvérünket keresse ezügyben. És az állampolgárok ugye még mindig rendelkezhetnek a 2x1%-ról, hogyha az egyház javára már bejelöltük tavaly azt, hogy ez maradjon így, amit bejelöltünk, hogy az evangélikus egyház javára szeretnénk felajánlani, akkor erről már újra nem kell, de ha ezt nem tettük meg, akkor újra kell erről rendelkezni, és a másik 1%-ot pedig az alapítványok részére minden évben újra és újra fel kell ajánlani, vagy fel lehet, hát éljünk ezzel a lehetőséggel. És szeretném azt is hirdetni, hogy Görög Szálláson már érik az eper, van itt most néhány csomaggal, de talán ez inkább mutatóban van, tehát lehet rendelni. Ha valaki szeretne, akkor Marcsek Balást keresse majd ezügyben az Isten tisztelet után. Nem tudom, mennyi? 2000 forint kilója. Igen, tehát 2000 forint kilója. A viatorbágyi heteket szeretném a testvérek figyelmébe ajánlani. Női hét kezdődik majd hétfőtől, és házaspári hét az utána következő héten. Hordozzuk imádságban a résztvevőket, a szolgálókat egyaránt, hiszen óriási munka, lelki munka folyik ott, és szükségük van a bölcsességre, az Úr védelmére a szolgálóknak, és azoknak az embereknek, akik oda mennek arra, hogy a jó pásztorral találkozhassanak. És a kerületi missziói nap lesz majd május 11-én, tehát jövő hét szombaton. Kérném a testvéreket, hogyha valaki szeretne erre az alkalomra jönni, akkor mindenképp jelezze, hogy az utazásról tudjunk gondolkodni, tudjuk szervezni. Gyülekezeti hétvégén május 17-től 19-éig lesz majd. Ezt is hordozzuk imádságban, illetve még van hely, ugye, hogy lehet jelentkezni még, vagy?
Határeset, mert vannak, akik még függőben tartják a jelöltségüket, uh-huh. De egyébként ugyan teltházban, uh-huh. De ha valaki még visszamondja, akkor lehet jelentkezni. Mindenképpen jelezze, ha valaki szeretné.
Jó, meghordozzuk imádságban ezt az alkalmat. És a gyülekezeti családi istentiszteletet szeretném hirdetni, ami egy hónap múlva a június első vasárnapján lesz majd, amikor is egy ilyen családi együttléttel kötjük egybe az Isten tiszteletet különféle játékokkal, közös ebéddel. Imádkozzunk ezért az alkalomért is, és hívogassunk erre másokat is bátran. Itt van az imádságlista előttünk. Legyenek ezek a testvérek is ott az Úr előtt, amikor imádkozunk. Isten tiszteletünk folytatásaként az Úrvacsora közösségében lehetünk együtt, éljünk ezzel a lehetőséggel. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Az Úrvacsorára készülve a 171-es számú éneket énekeljük. Szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd felebarátod házát. Ne kívánd felebarátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten. Megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezele ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezele?
Igyekszem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen néktek a ti hitetek szerint. Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Uram Istenem, vallom előtted, hogy bűnös vagyok. Minden bűnömmel ellened vétettem. Azokkal is, amelyeket mások is ismernek, és szenvednek miattuk, azokkal, amelyeket rajtad kívül én ismerek csupán, és azokkal is, amelyekről már magam sem tudok, mert elfelejtettem azokat. Minden bűnömmel ellened vétettem, pedig tudom, hogy atyám vagy, és szeretsz engem, de én nem szerettelek igazán. És mert ellened vétettem, kihez kiálthatnék bocsánatért, ha nem te hozzád. Hiszen csak neked van jogod, hatalmad, de szíved is ahhoz, hogy lehajolj hozzám. Kérlek, bocsáss meg nekem. Adj békességet Jézus Krisztusért, az én megváltómért, aki önmagát adta értem váltságul. Szentelj meg új életre a jónak szolgálatára. Bízom ígéretedben és igédben, hogy könyörülsz rajtam. És kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor csendben eléd visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, melyeket Jézus nevében viszünk eléd. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek, ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert feltámasztottad a halálból egyszülött fiadat, és benne örök életet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt, boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Vagy Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán. És megörvendezteted jósággal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát Te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál a Te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatig, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, a pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik, bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. Amen. Hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmat szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek, testvéreim, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Krisztus Urunk, 256 mindenki bocsánat.
Jézus Krisztusnak vére, mely
érted is kiontatott a Golgotai kereszten. Bűneid bocsánatára. Ámen. Krisztusunk teste és vére, őrizzen meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Urunk teste és vére, őrizzen meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Békesség néktek!
testvérem. Ez a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak vére. Meg érted is kiontatott. Golgotai kereszten. Bűnei bocsánat.
Thank you.
teste és vére, őrizzen meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Amen. Békesség néked. Téged mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztusorunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. S hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy hozzád jöhettünk most, hogy hallhattuk a te szavadat. Köszönjük, Urunk, hogy te biztosítasz bennünket újra és újra arról, hogy szeretsz bennünket, és arról, hogy nálad ott van mindaz, amire szükségünk van, a bűnbocsánat, a veled való kapcsolat. És köszönjük neked, Urunk, hogy ezen a mai napon hálát adhatunk azokért, akik az elmúlt hónapban ünnepelték születésnapjukat. És hálát adhatunk azért is, Urunk, ezen az alkalmon, hogy az édesanyákat eléd hozhatjuk, és azért, amit rajtuk keresztül adsz az ő gyermekeiknek. Így adunk hálát a nagymamákért, a dédmamákért is. És kérünk értük, Urunkat, hogy be tudják tölteni ezt a hivatásukat tőled kapott szeretettel, bölcsességgel, türelemmel, békességgel. És Urunk, kérünk azokért is, akik szerették volna az anyaságot megtapasztalni, de valamilyen oknál fogva ezt nem élhették meg. Kérünk, hogy te pótold ezt a hiányt az ő életükben. És könyörgünk azokért is, Urunk, akiket szerettél volna megajándékozni, de nem fogadták el ezt az ajándékot. Köszönjük, Urunk, hogy te bűnbánatra hívsz, és nálad ott van a bűnbocsánat. És kérünk azért, Urunk, hogy te őrizd a családokat, te őrizd a házasságokat, te őrizd a gyermekeket. Add, Urunk, hogy úgy növekedhessenek fel, hogy megismerhessenek téged, és téged dicsőíthessenek. Köszönjük, Urunk, hogy eléd hozhatjuk gyülekezetünket, eléd hozhatjuk egész egyházunkat. Kérünk azokért, Urunk, akik ott az imádságlistára feliratkoztak, te látod az ő életüket, helyzetüket, te erősítsd őket, te tartsd meg őket, te vezesd őket, tetszésed szerint. És így hozzuk eléd, Urunk, a világ keresztjéneit is, azokat, akik üldözés ér, akik nagy nyomorúságban, nehézségben vannak, te tartsd meg őket, Urunk, hogy benned maradjanak, és téged tudjanak ebben is dicsőíteni. Így köszönjük meg neked, Urunk, hogy adsz ilyen találkozási lehetőségeket, hogy Ted ismét itt lehet közöttünk. Kérünk érte az ő családjáért, az ő szolgálatáért. Add, Urunk, hogy ott, ahol van, tudjon világítani és téged képviselni. És köszönjük neked, Urunk, hogy eléd jöhetünk és mindent eléd tehetünk. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről, akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, Építsétek a testvéri közösséget az emberek között, megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.